Köszönjük szépen! Már nem csak gyermekünk, hanem unokáink is vannak. Ezt azért is mondom, mert nagyon sokan, akik itt vagytok, tudjátok, hogy Anna gyermekünk 5 évet várt a férjével erre a gyermekáldásra, és nagyon sokan imádkoztatok értük, és hordoztátok őket. Úgyhogy megvan az unoka, köszönjük szépen az imákat. Van egy fiú, meg van egy lány. Az Annáiknak lány. Helga. Méretet ne kérdez.
Igen, ősi germán név.
A cím szeres, és tégy, amit akarsz, és azt a kérést kaptuk, hogy egy kicsit ennek a házastársi családi vonatkozásairól beszéljünk. Nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Mi megpróbáltunk ilyen szemszögeket fölvillantani, és arra buzdítunk benneteket, hogy ami megfog, arról beszélgessetek majd esetleg a kis csoportban, vagy utána. Fogunk beszélni egy kicsit ennek az egész mondásnak az eredetéről, mert én egy ilyen kutakodó ember vagyok, és nem szeretek olyanról beszélni, amiről nem tudom, hogy honnan ered. Hogy is néz ki a dolog a házasságról alkotott világi elképzeléssel, illetőleg a házasság szentségével, amit az egyház tanít, aztán, hogy milyen vitaminhiányoktól szenved egy házasság, és ezt milyen vitaminokkal lehet pótolni. Ha már ugye baleseti sebészként állok itt, akkor nyilván a röntgenfelvételét a házasságnak meg fogjuk mutatni. Végül az ősbűn következményeiről és a megoldásról. Tehát ugye, szeres és tégy, amit akarsz. Az első kérdést, hogy ki mondta, hát nem is mondta, hanem írta, ugye itt van mögöttem, Szent Ágoston, idáig rendben vagyunk, mikor? Ugye nagyjából ezt is ki lehet számítani, mert nyilván akkor írta, amikor élt, tehát valamikor 410-es években, egészen konkrétan 416-ban írta. De ki tudja, hogy mikor, miben és miről írta ezt a mondatot? Tudja valaki? Na, én megkerestem, végül is összesen csak 300 műve maradt meg Szent Ágostonnak, tehát nem volt nehéz megkeresni. A dokumentumot, vagy azt a szöveget, amit írt, azt úgy hívják, hogy in epistolam Ioannis ad Patrostractus Decem. Ami a János evangélium magyarázata, illetőleg a János evangéliumhoz fűzött magyarázat tulajdonképpen, és ott a következő szöveg van. Aki saját fiának sem kegyelmezett, hanem mindannyiunkért átadta őt, íme Krisztust átadta az atya, és átadta Júdás. Nem de, szinte hasonló cselekedetnek látszik a kettő, az átadó Júdás, tehát átadó az atya is. Miért mondja ezt Ágoston? Azért mondja, mert az ő általa használt latin nyelvű szentírásban az átadásra, a tradidit szó szerepel, illetőleg a görögben is, a paradidonai, mind a Júdás árulásával kapcsolatban, mind azzal kapcsolatban, amit Pál apostolnál olvasunk, hogy az atya kiszolgáltatta a fiát azért, hogy megváltson bennünket. És ebből következőleg azt mondja Szent Ágoston, hogy akkor nagyon egyszerű a dolog, mert hogyha az atya ugyanazt csinálta, mint Júdás, és az atya cselekedete az nem lehet kérdés, és az sem lehet kérdés, hogy az atya szeret, akkor következésképpen ugyanaz a kiszolgáltatás, csak azon, vagy abban különbözik, hogy az egyiket az atya csinálta, a másikat Júdás csinálta, amit az atya csinálta, szeretetből csinálta, Júdás nem szeretetből csinálta, következésképpen, ha az atya szolgáltat ki, az jó, ha Júdás szolgáltat ki, az nem jó. Azért így ez elsőre eléggé kérdéses számomra, ez a fajta okfejtés, és természetesen, hogyha a magyar biblia fordításokat veszitek, ott nem is az azonos szó szerepel arra, amit Júdás csinál, és ami az atya. Tehát azért ugye bennem egy kicsit az ellentmondás ördöge fölébredt azzal a kérdéssel, hogy akkor most tényleg az ember csinálhat bármit, hogyha szeret. És akkor ugye vizsgáljuk ezt meg a házasság szempontjából. Ugye a világ az valami ilyesféle képet alkot a házasságról, ugye nem tudom mennyire látszik messziről, papa vezeti a traktort, ugye a mamának jobb oldalt hátul kell állnia, mert a bal első kerék hiányzik. Tehát az egyensúly könnyen megborul, de hát valahogy ugye működünk. Ugye ezzel szemben...
Szeretném elmondani, hogy a nő az, aki az egyensúly billegését meggátolja. Persze a férje mondja meg, hogy hova kell állni.
És ő vezet.
Hát igen.
Ugye az is érdekes, hogyha megnézzük az egyház tanítását az érvényes házasságról, akkor ugye tulajdonképpen négy dolog az, aminek itt meg kell valósulnia. Az, hogy egy szabad döntés legyen, ugye aki házasságban él, talán még emlékszik, hogy az eskető ugye ezt az első kérdést tette föl, ugye, hogy Pistike, szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy Nórikát feleségül vedd. Ugye, ha erre az a válasz, hogy nem, akkor ott vége a szertartásnak. Ugye a második az, hogy ugye ígéred-e, hogy holtomiglan, holtodiglan, tehát az életre szólósága, illetőleg a felbonthatatlansága tartozik az érvényességhez. A hűség, ugye, hogy nem hagyod el, illetőleg a gyermekekre való nyitottság. És kétségtelen, hogy ugye elhangzik, hogy ígéred-e, hogy szereted, de ugye önmagában a kérdés nem így hangzik el, hanem úgy hangzik el, hogy szereted, és el nem hagyod semmiféle bajában, sem jóban, sem rosszban, és ugye ez az, amit, ahogy mondani szoktuk, ősi magyar szokás szerint megismétlünk a keresztre tett esküvel. Egyébként nem a szöveg az ősi magyar szokás, mert az minden ország, illetőleg minden nyelv szertartásában benne van, hanem a kereszt a magyar szokás. Tehát megismételjük ezt, hogy igen, holtomiglan, holtodiglan, semmiféle bajodban. Na most mi a feladat? Erre vissza fogok még térni az ősbűnnel kapcsolatban, de a feladat az tulajdonképpen az, hogy segítő társai legyünk egymásnak. De amikor az Úr megteremti Évát, akkor azt mondja neki, vagy azt mondja Ádámnak, hogy segítő társul adom neked. Ugye azért ezek ilyen kölcsönös dolgok, és amennyire Éva segítő társa lesz Ádámnak, annyira Ádámnak is feladata Éva segítő társává lenni. Na de miben? Ugye az almaszedésben, vagy a kertművelésben? Nem. Hanem abban, hogy olyanná tudjunk válni, mint ahogy az Isten tervében szerepel. Vagyis boldoggá, vagyis jellé a világban, és még sok mindent lehetne sorolni, de ez a feladat. A feladat az, hogy segítsük egymást abban, hogy olyanná váljunk, ahogy az Isten tervében szerepel, hogy az Isten elképzel bennünket.
Hát ez a karikatúra pont éppen arról szól, az van aláírva, hogy persze, hogy el tudlak fogadni, te vagy az, akit meg kell változtatnom. Azt hiszem, sokan megyünk így a házasságba, hogy azt gondoljuk, hogy a másik meg fog változni majd az én hatásomra, meg majd az együttélés során egész biztos minden sokkal jobb lesz, mint előtte. Hát ez sajnos nem így történik általában.
És ugye itt szeretném fölhívni azoknak a figyelmét, akiknek még nem késő, hogy a házasság nem nevelőintézet. És akkor, amikor odaállsz az oltár elé, és azt mondod az Isten előtt, hogy igen, holtomiglan, holtodiglan, akkor abban benne van, hogy úgy, ahogy vagy. Akkor is, hogyha nem fogsz változni. Akkor is, hogyha olyan maradsz, mint amilyen. Akkor is, hogyha éppen esetleg a rossz irányba fogsz változni. És ugye mik azok az alappillérek, amelyek a kommunikációt kettőnk között biztosítják, ugye itt egy férfit és egy nőt lehet látni, ahol a kommunikáció hídja nem működik addig, ameddig nem alapul rá, vagy nem támaszkodik föl ezen a három pilléren, és ez a három pillér ez nem más, mint a kommunikációnak három formája, az Istennel való fölfelé való kommunikáció, a párommal való horizontális kommunikáció, és a testi kommunikáció, a szexualitás. Ez az a három pillér, amin működni tud egy házasság, és ami alapfeltétele annak, hogy ez a házasság működjön. És hogyha megnézitek, hogy a házasság terapeuták által több ezer házassági probléma földolgozása kapcsán kijött statisztika, mit mond, akkor ugye a férfi és a nő közötti rossz kommunikáció vezet abban, hogy miért mennek tönkre a kapcsolatok, miért mennek tönkre a házasságok, és a második helyen a hiányos konfliktuskezelési stratégia van, ami ugye szintén a kommunikációnak egy formája, illetőleg a kommunikáció problémája, és ott van az egymás mellett élés, az érzelmek kimutatásának a hiánya, és csak a hatodik helyen következik a szexualitás, tehát minden része tulajdonképpen az első 5-6 probléma, ami a leggyakrabban előfordul, az kommunikációs probléma valamilyen formában. Az embernek a felépítése, ugye azt tudjuk, hogy test, lélek és szellem, és itt is látjuk, hogy megjelenik a testnek, a léleknek és a szellemnek igényében mindaz, ami a kommunikáció, illetőleg amit a másik számára biztosítani tudok, és hogyha ezt a kedves kis háromszöget, az úgynevezett Sternberg háromszögé alakítjuk át, akkor ugye azt látjuk, hogy a szeretetnek három forrása van tulajdonképpen a házastársi szeretetnek, az intimitás, a romantika és a szenvedély. És mind a háromra egyaránt szükség van, mert hogyha megnézitek, akkor ugye az intimitás és a szenvedély fogja adni a romantikus szerelmet, a romantika és a szenvedély fogja adni az őrült szerelmet, és az intimitás, illetve ez nem romantika, hanem elkötelezettség, bocsánat, ugye az elkötelezettség és az intimitás fogja adni a baráti szerelmet, csak ez lemaradt alulról, és mind a három szükséges ahhoz, hogy a szeretetnek ez a sokszínűsége, ez élővé legyen a házasságban, és élővé tegye a házasságunkat.
Tehát az igazi és boldog házasságban romantikus szerelem, őrült szerelem és baráti szerelem létezik.
És ugye a szerelemnek az a tulajdonsága, mint az isteni szeretetnek, hogy vagy növekszik, vagy megszűnik. És ugye egyre inkább jövünk közel ahhoz az üzenethez, amit igazából szeretnénk elmondani, hogy tök jó házasságban élni, tök jó megélni azt a szeretetet és szerelmet, amivel az Isten megajándékozott bennünket, de azért egy kicsit muszáj dolgozni. Tehát nem szabad abba a hibába esni, tudjátok, mint az egyszeri ember, aki minden nap imádkozik azért, hogy ugye nyerjen az ötös lottón, és 32 év ima után egyszer csak meghallja az Úr hangját az égből, aki leszól neki, hogy de Józsikám, dobjál már be egy lottószelvényt. Tehát ugye valamit nekem is bele kell tenni abba, ami történik. Ugye, hogy is néz ki tulajdonképpen a mi kapcsolatunk, és akkor itt ugye vitamin hiánynak nevezem azokat a lukakat, amik a szívünkben vannak. Ugye, amikor én megismerem a másikat, akkor csodáljuk, és oda vagyunk azért, hogy milyen gyönyörű, milyen szép és milyen csodálatos, és első látásra az ember fölfedezi a másikban, és ezért akar vele igazából házasságra lépni, fölfedezi a másikban, hogy neki biztos tuti nem ott vannak ezek a lukak a szívében, nem ott vitamin hiányos, mint ahol én, tehát majd, ha összeházasodunk, akkor szépen kiegészítjük egymást. A probléma csak az, ahogy itt talán látjátok az ábrán, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy én elvárom a másiktól, hogy kiegészítse az én hiányaimat, hogy gyógyítsa az én sebeimet, hogy gyógyítsa az én múltból hozott problémáimat, de az idő során kiderül, hogy hát miből, amikor szegénynek ugyanott van a luk. És ez nagyon gyakran problémát okoz megint a kommunikációban, hogy nem vagyunk képesek egymást úgy kiegészíteni, mint ahogy szeretnénk, és akkor mi történik? Ugye vagy az történik, hogy jön a harmadik, szerencsés esetben nem, de ugye a világ, vagy akár ugye bizonyos pszichológiai tendenciák azt ajánlják, hogy hát bocs, hát hogyha más tudja kielégíteni, akkor keressél mást, akiről egyébként a végén ugyanúgy ki fog derülni, hogy ott vannak a lukak, ahol nekem.
És ez a harmadik, ez például a gyermek megszületése, tehát az utolsó csapás a házasságra, az első gyerek megszületése, ez egy nagyon bölcs mondat. Több jegyesünk lelkesen mondja, hogy igazatok volt, de ez nem azt jelenti, hogy utána nem lehet boldog házasságban élni, sőt.
Ugye a megoldás az nyilván a harmadik személy valós jelenléte a házasságban, és az nem más, mint Jézus Krisztus, aki be tudja gyógyítani a sebeinket, de itt megint látjátok, hogy ez három személynek a közös tevékenysége. Jézus ezt nem tudja erőszakkal megtenni, ezt akkor tudja megtenni, hogyha mi dolgozunk ezen a kapcsolaton, és hajlandóak vagyunk a gyógyulásért tenni valamit. Mik a vitaminok? Vitaminok A-tól K-ig. Azok a napi teendők, illetőleg napi dolgok, amiknek a hiánya kommunikációs problémát fog okozni. És nem fogunk mindegyikről beszélni, csak egyet-egyet kiemelve. Ugye az A-vitamin lenne az átadottság, a hit, abba való meggyőződés, hogy az Isten valóban segítő társnak adott bennünket egymásnak, és tudok a másiknak segíteni abban, hogy olyanná váljon, ahogy az Isten tervében szerepel. A beszélgetésről fogunk egy kicsit részletesebben beszélni. Ugye a C-vitaminja a házasságnak az a csók. Nagyon érdekes, hogy mennyi ilyen jellegű kapcsolat van a házasság előtt a párok között, és hogy ez miért hagy alább a házasság alatt, és bizony házasságterapeuták, szexuálterápiával foglalkozók ugye azt mondják, hogy nem szabad hagyni, hogy a csók teljes mértékben kihaljon, és hát ilyen majd jövök szívemmé átalakuljon. Ugye a D-vitamin lenne a dicséret, a másik elismerése, elfogadása, úgy is lehetne fogalmazni, hogy a szeretet nyelvének a megtalálása és beszélése. Az E-vitamin az érdeklődés a másik iránt, hogy komolyan érdekel, hogy mi van veled, hogy mit érzel, hogy hogy érzel. Ehhez egy kicsit hasonló ugye az F-vitamin, a figyelmesség, de itt már ide tartoznak az apró meglepetések, az apró segítségek, amikor elvégzek valamit helyette, amikor észrevétlenül megtörténnek a dolgok, és a másik pedig örül neki. Ugye a gondolatok megosztása lenne a G, a humor, aztán az imádságról, arról még fogunk beszélni. Nagyon fontos a humor mellett a játékosság és a fantázia világunknak az ébren tartása és a mindig újjal és újjal való próbálkozás. És végül, de nem utolsó sorban a kettesben töltött idő, amelyikről szintén lesz egy kicsit részletesebben szó, de ami látszik ezekben a vitaminokban az az, és az a közös bennük, hogy mindegyik időt és energia ráfordítást igényel. És a vitaminok működését nyilván ki segítik az úgynevezett nyomelemek, ahova a másik megértése, a beleérző képesség, az élvezet, az érzelmek kimutatása, fantázia, gyengétség, hála, a közös programok, a meglepetések, az öröm, simogatás, szemkontaktus, szentírás, olvasás, szexualitás, a tapasztalatok átadása és az ünneplést tudnánk felsorolni. Nem fontossági a sorrend, hanem ABC. A nyomelemek azonban ugyanúgy, mint ahogy a vitaminok, energiát és idő ráfordítást igényelnek. Maguktól nem kerülnek be a szervezetbe, ugyanúgy, ahogy a vitaminok sem. És ugye a B-vitamin lenne az egyik, amiről egy picit részletesebben beszélnénk, ugye ez a beszélgetés. Ugye azt gondoljuk, hogy a napi 10-15 percnél kevesebb beszélgetés biztos, hogy nem tartja össze a házasságot. A magyar átlag 4 perc 33 másodperc, csak hogy tudjátok. Ehhez képest viszont ugye az átlag felnőtt napi 4,5 órát néz tévét. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy a saját életünkben ez hogy van. Ugye nagyon fontos a heti egy este. Mi ezt így hívjuk, lehet természetesen reggel is, meg délelőtt is, egy-két olyan óra, amikor csak ti ketten beszélgettek, ugye biztosítani kell, hogy a tévé ki legyen kapcsolva, telefon ki legyen kapcsolva, ha vezetékes ki legyen húzva, számítógép falnak fordítva, kikapcsolva, kihúzva, ajtóra kifüggesztve, vidéken vagyunk eltemetve jeltelen sírban, tehát, hogy minden körülményt biztosítani ahhoz, hogy beszélgessetek, és hogyha elhatározzátok, hogy egy héten egy alkalmat erre biztosítani fogtok, akkor nyilván nem a péntek este 23 óra 10 perc a legalkalmasabb időpont erre, mert akkor garantáltan mind a ketten el fogtok aludni.
Ugye nagyon érdekes a mi életünkben, ezt nem tudatosan csináltuk, de egy utólag látjuk, hogy ez sokat segített. Mindig együtt megyünk lefeküdni. Tehát ez azt jelenti, hogy a nappaliban minden este leülünk, és mielőtt bemegyünk a hálószobába, azelőtt leülünk és beszélgetünk. Iszunk egy pohár bort, bőti időben szódát. A férjem nem szereti a teát, de az is biztos nagyon jó, ha valaki szereti. És beszélgetünk. Na most a hálószobáig aztán együtt megyünk el, sőt a vízszintest is egyszerre vesszük föl. Aztán onnantól kezdve ketté válik az út, vagy nem, attól függ. De én általában, ahogy vízszintesbe kerülök, elalszom, a Laci az meg feltétlenül szeret még olvasni, úgyhogy itt aztán mindenki megkapja, ami neki jár, de együtt fejezzük be a napot, és ez nagyon-nagyon sokat segít. Ez nem egy egyszerű történet azért, mert ugye valakinek először le kell ülni a nappaliba. Tehát ha arra vársz, hogy a másik üljön le, akkor soha nem fogtok leülni. Tehát ez mondjuk nálunk általában úgy néz ki, hogy én leülök a nappaliba. Persze nem duzzogva, és nem, hogy na gyere már, mi a francnak nem jössz, hanem próbálok türelmesen, kedvesen ott ülni, és akkor egy idő után megérkezik a férjem is.
Néha én is leszoktam ülni, annak az a következmény, hogy megkérdezi, hogy rám vársz? Nem a Mikulásra. Ugye, és hát aztán itt a kis kommunikációs karikatúrák, ugye az elmúlt hetek legjobb társalgása, ne roncsuk el azzal, hogy beszélünk. És itt lenne ugye néhány kérdés hozzátok házaspárokhoz, hogy vajon mennyit beszélgettek, tudtok-e beszélgetni az érzelmeitekről, a vágyaitakról, hogyan tudjátok megoldani a konfliktusokat, ugye ez egy külön előadás lehetne, és hát persze a beszélgetéshez is tartoznak nyomelemek, mint a tapasztalatok átadása, a szemkontaktus, a velejéző képesség, és ugye még egy kis karikatúra ehhez, amikor azt mondod, hogy a világot jelentem számodra, akkor a világ melyik részére gondolsz. A másik vitamin, amit egy kicsit szeretnénk kiemelni, ugye az az ima, ez kommunikáció Istennel egyénileg és közösen. És az ide vonatkozó kérdések, hogy mennyire vagy elégedett az ima életetekkel, mi az, amin változtatni szeretnél, és ide tartozó nyomelemek a szentírásozás, a tapasztalatok megosztása és átadása. És talán látszik a jobb felső sarokban ez a kis háromszög. Ugye ez a házasság szövetsége tulajdonképpen, ez egy hármas szövetség, ahol Isten és mi ketten alkotjuk ennek a háromszögnek a csúcsát, és ez tök jól van kitalálva, mert nem tudsz az Istenhez úgy közelebb kerülni, hogy a párodhoz ne kerülnél közelebb. Ugye ideális esetben egyszerre működik ez a dolog, de hogyha csak én próbálom azt a szárat rövidíteni, ami az Istennel összeköt, akkor is rövidebb lesz a másik szára a háromszögnek. Tehát erre mindig érdemes gondolni, hogy amikor az Isten kapcsolatomat ápolom, akkor a párommal való kapcsolatom is javul, és azt is ápolom ezzel. És végül a vitaminok közül a kettesben töltött időt szeretnénk kiemelni. Ugye a heti egyestéről beszéltünk, az ideális az lenne ugye a havi egy hétvége, ami nyilván nekünk sem sikerül mindig. Különösen nem sikerült akkor, amikor picik voltak a gyerekek. De az, hogy mondjuk az ötből csak a legkisebbet viszi el az ember egy szombat délutántól vasárnap délutánig tartó picit kettesben létre, már az is nagy segítség, mint hogyha mind az öten ott ugrálnak az ember körül. Az évi egy hét, ami szintén nem volt mindig egy hét, hanem úgy mindig hozzáloptunk először csak egy csütörtök estét, aztán egy szerda estét, ameddig ugye sikerült elérnünk a most így nagyszülőként ugye már rugalmasan akár két hét is lehet ez évente.
Az idén 4 hét lesz.
És mert ez születésnapi ajándék. És végül ugye a 10 évente a szabbat év. Ugye Magyarországon nehezen tudja az ember azt megcsinálni, hogy mondjuk nem dolgozik egy évig, mert hogy akkor nem kap fizetést se általában. De ti a közösségben is ismeritek ezt a szabbatévet, hiszen az Emmanuel közösség is csinált ilyet, hogy átgondolni azt, hogy 10 évente egy kicsit visszafogunk abból a szolgálatból, amit kifelé csinálunk, befelé fordulunk és megpróbálunk töltekezni. És az ide vonatkozó kérdések, mikor mentek el legközelebb kettesben valahova, a kérdést úgy is meg lehet fogalmazni, és mikor voltatok utoljára. De sajnos nagyon gyakran erre az a válasz, hogy hát így kettesben hosszabb időre a Nászúton, hány éves házasok is vagytok, 32 értem, és ez sajnos nem vicc, ez így van, és ilyen, hogy színház, mozi, séta, közös vacsora a McDonald'sban, hát az mielőtt az első gyerek megszületett.
Én a férjeket szeretném biztatni, hogy igenis szervezzék meg a kettesben töltött időt. Tehát lehet, hogy a feleséget kicsit nyafogni fog, hogy a gyerekekkel mi lesz, de ezzel ne foglalkozzál. Minden feleség borzasztóan örül neki, hogyha megszervezel egy kettesben eltöltött hétvégét, de kezdheted csak egy estével, egészen biztosan, hogy jól fog sikerülni, és a gyerekek túlélik. Tehát mindig kérdezik tőlünk, hogy hát ez a borzalom, hogy mi mindig lepasszoltuk a gyerekeket, hát ezt hogy lehetett túlélni? Hát mindig azt mondom, hogy kérdezzék meg a gyerekeinket, De úgy látom én egyértelműen, hogy a gyerekeknek ez nagyon jót tett. És miből látom? Abból látom, hogy élnek, halnak azért, hogy más házasságokba elmenjenek, és gyerekvigyázást vállaljanak. Mindegyik. Van, aki hetente, van, aki évente is vállal ilyen szolgálatot, és borzasztó lelkesek. És megtapasztalja a vigyázáskor, hogy amikor a házaspár elmegy, akkor előtte feszültség van, veszekedés, és mikor visszajönnek, mindegyik kisimulva jön, és baromi jól érzik magukat. Úgyhogy minden férjet elsősorban biztatok, hogy szervezzék meg.
A legnagyobb lányunk az Anna, azt hiszem 4 éves volt, amikor egyszer így oda pattant elém, és azt mondta, hogy papa, vidd már el a mamát, valahova nem lehet bírni vele. Tehát a gyerekek érzik ezt, és ugye azt szerettem volna még elmondani, hogy a program szervezés a 21. században férfi baráttá vált. Tudnélik, nem kell elmenni a moziba, mozijegyet venni, és sorbálni a pénztárnál, megvenni a pesti műsort az újságosnál, és lapozgatni, hanem mondjuk 4 kattintással lehet múzeum, színház, mozijegyet, és bármit vásárolni az interneten keresztül.
Meg virágot rendelni.
Igen, virágot rendelni, kihozza a boly, tehát minden, amit akartok. Nyilván ahhoz, hogy az ember meg tudja ezt valósítani, prioritások kellenek. Át kell gondolni, hogy mi az, amire most nekünk és a házasságunknak szükségünk van, illetőleg időnként radikális módon meg kell szabadulni azoktól, a zavaró tényezőktől, amelyek a kommunikációnkat gátolják. A másik aspektusa a szeretetnek, ez néhány tudományos kutatás tucatjával vannak ilyenek. Az egyik legnagyobb, ami most folyik, gyakorlatilag 3 éve kezdődött, egy nagyon érdekes és még soha ilyen nagyszabású kutatás nem volt, ahol több mint 12 000 embert kérdeznek meg évenként, 20 éven keresztül, hogy hogyan értékeli a házasságát, a kapcsolatát a párjával, és így tovább, és ebből próbálnak különböző összefüggéseket létrehozni. És ebből szeretnék néhányat mutatni, aláhúzandó azt, hogy dolgoznunk kell azon, hogy boldogok legyünk. Az egyik egy John Gottman nevű párkutató, aki azt mondja, hogy ha ő egy kommunikációját figyeli egy párnak 5 percig, akkor megmondja, hogy milyen a kapcsolat, és megmondja előre, hogy ki fog elválni. A fickónak 83%-os találati aránya van.
Azért itt szeretném elmondani, hogy a jó Istennek minden lehetséges. Tehát azért ez egy hitetlen felmérés, és azért mi megérjük a jegyes fölkészítésben, hogy hát én is, nekem is vannak elképzeléseim a illetőnek a jövőjéről, de hát a jó Isten csodákat tud művelni. Tehát van olyan pár, ahol meg is mondjuk a párnak, hogy hát biztos, hogy össze akartok házasodni? És akkor a vége az, hogy tök jó házasság lesz, mert tényleg dolgoznak rajta.
De ugye amit a fickó mond, és ez biztosan igaz, hogy minden káros kapcsolati elemre jusson 5 építő pozitív elem. Ugye például a kommunikációnál ugye szokták ezt a szendvics szabályt mondani, hogy 2 dicséret közé 1 kritikát. És így tovább, tehát hogy a pozitív elemeken és vigyük bele a kapcsolatba, és növekedjen a bizalom a házasságkötésben. Ugye nagyon fontos ez a C-vitamin, csók, érintés, simogatás, idő és figyelmesség, és a stressz, a fáradtság az nagyon rossz ellenség, vagy nagy ellensége a kommunikációnak és a házastársi kapcsolatnak. Nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy azok a párok, akik boldognak mondják magukat, azokra jellemző, hogy jól tudnak beszélgetni, hogy jól tudják a problémákat kezelni, hogy konstruktívan tudnak vitatkozni, és a boldog párok is veszekednek, de nem mennek el általában odáig, hogy a másikat semmibe vegyék, és megpróbálják visszatérni a konfliktusokra és azokat megoldani. Ezekből is látszik, hogy ezek tanulható dolgok, és érdemes velük foglalkozni, és érdemes rájuk időt szánni.
Aláhúznám a konstruktívan vitatkozni. Tehát az a pár, aki sosem vitatkozik, az most nagyon nézze magába, hogy mi a baj, mert akkor ott valaki mindig nyel. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljétek meg, ha valami nem tetszik, ha kevés puszit kaptál az elmúlt héten, akkor igenis jelezd, hogyha nem volt jó a reggeli kávé, mert mit tudom, Omnia helyett mást vett a feleséged, akkor szóljál neki. Tehát tessék jelezni, és akkor vitatkozzatok róla, hogy van-e elég pénz arra, hogy az Omniát megvegyük, vagy nincs, de tessék beszélgetni.
És ami még kijön ezekből a tanulmányokból, nagyon fontos a kettesben töltött szabadidő, és nagyon érdekes, hogy mindegyik ilyen tanulmány aláhúzza, hogy akkor nagyon kell erre figyelni, amikor már ott vannak a gyerekek. Nagyon számít, ugye ez a keresztény közösségben úgymond ismert és szokás, de ez aláhúzza azt, amit mi csinálunk, hogy a kifelé végzett közös munka. És az is nagyon érdekes, hogy ha valaki elégedett a házassági szexualitásával, akkor a kapcsolatával is elégedett, de ez fordítva nyilvánvalóan nem igaz. Gyökösi Bandi bácsit hagy idézzem itt, amikor a szeretetről beszélünk. Ő ugye a Szentírásban szereplő négy szeretet fogalmat, az agapét, a fileát, az eroszt és a szexust úgy fogalmazza meg érthető nyelven, hogy azt mondja, hogy az agapé az tulajdonképpen a szeretlek, mert szeretlek. A filea az a baráti szeretet, amikor szeretlek, mert a társam vagy. Az erosz az a szeretlek, mert ilyen vagy. Ugye az még nem a szexualitás, az még egyszerűen csak a romantika, a humor, a játékosság és az örömbevitele a kapcsolatba. És a teljes kiteljesülés, a szeretlek, mert az enyém vagy, szeretlek, mert egyek vagyunk, ugye ez történik meg a házasság kötéskor, és ugye nagyon érdekes, itt megint beletettem ezt ebbe a háromszögbe, hogy ezek a szeretett lépések így épülnek egymásra, és csak így tudnak egy kapcsolatot megerősíteni. Akkor, amikor a mai világban a csúccsal akarunk kezdeni, akkor ugye egy fejreállított háromszöggel próbálkozunk, ami azonnal fölborul. Instabillá válik, hogyha ezt a sorrendet fölborítjuk. És akkor, amikor az idézett mondatból kiindulunk, és azt mondjuk, hogy szeress és tégy, amit akarsz, akkor bizonyosan igaz lenne ez a gondolat, hogyha nincs ősbűn. Mert ugye az ősbűn előtt a szeretet az a szeretet volt, mint az Isten szeretete. És ezzel nem lenne gond. De egy picit vizsgáljuk már meg a házasság szempontjából, hogy mi is történt az ősbűn kapcsán. Ugye a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten képére teremtette, férfinak és nőnek teremtette őket. Oké, de hogy? A történet ugye úgy szól, ezt a Teremtés könyvének második fejezetében olvassuk, hogy az Úristen megteremti Ádámot, és teremt még egy csomó élőlényt. És azt mondja Ádámnak, hogy azt szeretném, hogy ezek fölött te uralkodjál, és ezt úgy fejezi ki, hogy azt mondja, hogy adjál te nevet mindegyiknek. És akkor szépen jönnek az állatok, és Ádám ugye még Linnét is meghazudtolva, ugye próbálja őket beazonosítani, és mindegyiknek ad valami szép nevet. De a végkövetkeztetés az, hogy az embernek nem akadt magához illő segítője. Tehát ugye ez valahogy így nézett, hogy jött az orrszarvú, Ádám nézte, azt mondja, hát egész jó, de hát azért egy életre nem kéne. Ugye, vagy hát a zsiráf se lenne rossz, mert a könyvespolc tetejét le tudja törölgetni, de hát azért ugye a lakásba mégse. Tehát mint egy benyújtja Isten felé az igényt, hogy na de hol a segítőtárs. És akkor mit csinál az atya? Ott lehet látni a távolban, altatásban kiveszi Ádám egyik bordáját. Ugye minden mozzanatának, a Szentírásnak, ezeknek a mozzanatoknak is értelme van. Miért altatásban? Miért nem helyi érzéstelenítésben? Mert bordát simán ki lehet venni helyi érzéstelenítésben. Azért altatásban, hogy Ádám ne lássa, hogy hogyan teremti az asszonyt az Úr. Mert nem akarja az Isten, hogy Ádám valaha is azt mondhassa, hogy hallgassa neved, asszony, én már láttam, amikor téged csináltak. Ugye, hogy te még csak jelvényt kéregettél, én ma akkor állatokat neveztem el. Tehát Ádám arra ébred, hogy az asszony kész, és ez egy egyenrangúságot jelent. Egymásra utaltságot jelent. Segítő társul adlak benneteket egymásnak. És akkor ugye miért bordát? Mert ugye abban a pillanatban, ahogy azt mondja az Úr, hogy ide figyelj, asszony, te légy segítőtársa ennek a férfinek, ugye mit gondol az asszony? Az asszony azt gondolja, hogy na, hogy segítőtársa van neki szüksége, hát szegény, olyan hülye, azt se tudja, mit csináljon. Na majd én megmondom neki. Ugye Ádámnak meg fölcsillan a szem, hogy jaj, de jó lesz, aki gatyát mos. Ugye, ha ez a gatyamosásos sztori lenne, akkor lábcsontot vesz ki. ha meg a másik, akkor fejcsontot vagy koponyacsontot. Bordát vett ki a szívem elől, az egyenrangúságnak, az egyenlőségnek a jelképe ez a Szentírásban. Na ugye, megtörténik ez a kis műtét, Ádám fölébred, megnézi Évát, fölkiált, uram, van még oldalbordám. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ez végre csont az én csontomból és hús az én húsomból. Legyen a neve feleség, mert a férfiből vétetett, ezért fogja elhagyni a férfi apját, anyját, feleségéhez ragaszkodni és egy testé lenni. Ugye Ádám boldogan fogadja az ajándékot az Úrtól. És nem is lenne semmi baj, hiszen ez az a tökéletes szeretet állapot, amiről azt mondja a Szentírás, hogy felesége és az ember mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat. Ez azt jelenti, hogy a kommunikáció tökéletesen működött, nem volt titkuk egymás előtt. De sajnos bekövetkezik az ősbűn, megnyílik mindkettőjük szeme, észreveszik, hogy mezítelenek, fügefa leveleket fűznek egybe, és amikor hallják, hogy jön az Úr, akkor elbújnak előtte. Hát igen, azóta nem működik tökéletesen a kommunikáció. Rejtegetjük magunkat a másik előtt, igazából kicsit skizofrénen, mert ugye a fügefa levél nem a legtakaróbb levelek közé tartozik, tehát lapulevél mondjuk jobb lett volna, és valószínűleg azt is lehetett volna találni a paradicsomba. Ennek is jele van, hogy mutatnánk is, meg nem is. Szeretnénk is azt az állapotot, hogy a másik előtt ne legyen titkunk, de azért egy kicsit titkoljuk. És bújjunk el az Úr elől, hogyha jön az Úr, mert jaj, csak nehogy elvegye, jaj, csak nehogy megkérdezze, holott ő meghozza azt a szeretetet, ami ő nála nem változott, nálunk változott a bűn következményeben. És ennek az a következménye, hogy ma van tudás és van hatalom, mert megettük a gyümölcsöt. Csak hát éppen az erkölcsünk romlott meg, és ahelyett, hogy a természeten uralkodnánk, ahelyett a természetet tönkre tesszük, és egymáson próbálunk uralkodni. Következésképpen Ádám látásmódja, és a mi látásmódunk, ami első pillanatban, az ősbűn nélküli állapotban úgy lenne megfogalmazható, hogy örömöt akarok ajándékozni neked, magamat, ma sokkal inkább úgy hangzik, hogy ki akarlak sajátítani, hogy örömöt szerez nekem. Ezért van szükség a házasság szentségére, ezért emeli Jézus, illetőleg az egyház szentségi rangra a házasságot, hogy ez meggyógyuljon, és vissza tudjunk lépni abba az állapotba, hogy örömöt akarok ajándékozni neked, magamat. És erről szól a történet, ehhez viszont egy picit dolgozni kell az egészen. És a mi olvasatunkban ez a kör tehát úgy néz ki, hogy szeretlek, ezért jót akarok neked. Tehát nem tehetek bármit, mert valami olyat szeretnék tenni, ami neked jó. És ha azt teszem, ami neked jó, az csodák csodája jó lesz nekem is. És amikor jó nekem, akkor mit fogok érezni, hogy szeretlek. És akkor megy ez a kör szépen tovább, mindig visszatérve önmagába, és így növekszik az a szeretet, ami kettőnk között valahol, a mi esetünkben ezelőtt most már több mint 30 évvel elindult, hogy megtanultuk azt, és rájöttünk arra, és ez egy kicsit a tanúságtétel része, hogy mindig az a legjobb nekem, amikor azt szeretném csinálni, amiről azt gondolom, hogy neki jó, és ő örülni fog neki. Nincs annál nagyobb dolog az én számomra, amikor az ő szemében látom a csillogást, hogy örül valaminek, ami meglepetés, vagy ami kettőnk között történik. Van-e kérdés?
Nem. A kérdés az volt, hogy a szex a kommunikációs felsorolásban hátra került, és hogy ez direkt van-e, vagy így van-e. A három pillér, tehát a beszélgetés, az ima és a szexualitás azonos erősségű pillérek kellenének, hogy legyenek. Nyilván sok mindenem múlik, hogy a szexualitás éppen mennyire erős, vagy mennyire fontos az életünkben, de nagyon fontosnak tartjuk a szexualitást. A szexualitásnál elmondanám, hogy azt a szexualitást, amit a Jóisten teremtett, tehát nem a pornográfiát, nem az élfhajhászást, hanem a szeretet kifejezését és a magamat odaadom a másiknak érzés megélését, vagy megvalósítását.
Azért mondtam ugye a nyomelemeknél, hogy a felsorolás ABC rendű, és nem fontossági sorrend. Megpróbálnám összefoglalni, amit szerettünk volna elmondani. Az isteni szeretethez hasonlóan a szerelem vagy növekszik, vagy megszűnik. Ehhez viszont időt és energiát kell belefektetni, de megéri. És talán úgy fogalmaznám újra, vagy egy picit át, amit Szent Ágoston írt, szeress és tégy, amit akarsz, a szeretet azt jelenti, hogy ne legyél önző. Tehát szeress, egyenlő, ne legyél önző, és ha nem vagy önző, akkor tényleg szeress úgy, ahogy akarsz. És annak biztos, hogy gyümölcse lesz minden emberi kapcsolatodban, jelesül a házasságban. És ahogy a bevezetőben elhangzott, mi a Családok Jézusban közösségnek a tagjai vagyunk, és a közösségnek a lelkisége, házaspárok kísérése, házaspároknak lelki gyakorlatok, családoknak lelki gyakorlatok tartása, és gondoltuk, hogy itt fölvillantunk néhány programot, hát hogyha valaki kedvet kap hozzá. Kriszta tart nőknek lelki gyakorlatot minden évben Kismaroson, ez idén szeptember 17-19.
A témája a hazugságok az életünkben, nagyon érdekes téma, azt hiszem, hogy mindenkinek van, úgyhogy érdemes meghallgatni.
Van 4 este szeptembertől decemberig havonta egy-egy alkalommal a ferenceseknél, ahol házassággal kapcsolatos dolgokról beszélnek közösségi testvéreink. Ezek nem összefüggőek, egyre is el lehet jönni. Január 16-án...
A házas estéhez a férjeket megint tudnám biztatni, hogy egy ilyen esti programra elcsalni a feleségedet, egész biztos siker. Utána, miután meghallgattátok az előadásokat, remekül lehet beszélgetni, meghívhatod még egy, hát ha vacsorára már későn nem akar, mert fogyókúrázik, akkor egy pohár borra. Úgyhogy nagyon jó alkalom.
Családok megáldását hosszú évek óta csináljuk a 7:30-as miséhez kapcsolódóan, idén, vagy jövőre január 16-án lesz. Vannak itt olyanok, akik már voltak wellness lelki gyakorlaton, tőlük kérdezhetitek, hogy milyen ez. Idén jelesül a szerelmesek Bálint napi ünnepéhez fog kapcsolódni február 11-től 13-ig, és mindjárt a rákövetkező nap szerelmesek miséje kifejezetten szerelmeseknek, korhatár nélkül természetesen, hiszen ezt itt most elmondtuk, hogy 90 évesen is lehet valaki szerelmes. Március 31-én családos lelki gyakorlat Berekfürdőn, illetőleg jegyes lelki gyakorlatot is tartunk, hogyha vannak itt olyanok, akiknek akár ismerősük, rokonuk, nem feltétel hozzá, hogy hívő legyen, bárki jöhet, és ősszel is van Berekfürdő, és itt láthatóak az elérhetőségeink, hogyha valaki szeretne jönni, érdeklődni, vagy valakit küldeni ezekre a programokra, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket.